Garasi Zoltán testvérünk családja részére, és néhány ezer forint híján 150 ezer forint gyűlt össze, úgyhogy ezt küldtük el a testvérünknek, valamint még volt egy olyan adakozás is külön, ami külön 25 ezer forint az öt család részére fölbontva, úgyhogy ezt is szeretettel továbbítottuk. Köszönjük mindenkinek, aki fontosnak találta, hogy ebben a nehéz helyzetben, ami a testvérünk életüket érte, így tudtunk és tudhattunk segíteni. Valamint örömmel hirdetem azt is, hogy kedden, amikor itt cipős doboz becsomagolás volt az emeleten, akkor én a kisfiammal, a Benyáminnal a kórházban voltam, mert ormandula műtétje volt neki. Hát az elkábulási időszakban, meg a föléledési időszakban elég nehezen vette az akadályokat, vagy olyan nem tudott mit kezdeni ezzel a kábult helyzettel, és olyan kicsit olyan feszült volt, de amikor ez elmúlt, akkor utána szépen ügyesen tudtunk együtt játszani, meg sok mindent csináltunk ott együtt a kórházban, egy éjszakát bent kellett maradnunk, és utána szerda reggel már érkezhettünk, úgyhogy hála az Úrnak, itthon van a kis Benyámin, és örülünk, vagy reméljük, hogy a továbbiakban akár a fülfájás, akár a megfázás, meg hasonló betegségek nem környékezik olyan sűrűn, mint ami az utóbbi egy-másfél évben volt. Hálás vagyok, hogy a testvérek között lehetek, és örülök azt annak, hogy Istenünk szeretne szólni az igéjén keresztül. Kérném, hogy nyissuk is ki a Bibliánkat a római levélnél. Római levél 6. fejezetét keressük meg, és a 6. fejezet mind a 23 versét szeretném majd, hogyha felolvasnánk ige szakaszunként. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 6. fejezet, kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 6. fejezet 1. versétől olvassuk az igét. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer, s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd választ ad arra, amit tapasztalunk a mi tagjainkban, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, ami ki akar belőlünk jönni, és ki akar belőlünk sokszor ugrani, mert tapasztaljuk, hogy a bűn uralmat akar felette venni. Urunk, köszönjük, hogy Te megváltottad az embert, és köszönjük, hogy van lehetőség a megváltásból meríteni. Urunk, arra kérünk, hogy oktass most bennünket, taníts, vágyunk arra, hogy Te beszélj hozzánk, vágyunk arra, hogy itasd át a mi életünket teljesen a Te igéddel, a Te gondolataiddal és a Te lelkületeddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, amikor az ember a törvénnyel kerül összeütközésbe, akkor nagyon sokszor valamilyen ítélet, valamilyen elmarasztaló ítélet vár rá. Hát fiatalként nagyon szembesülve azzal, faluhelyről kikerülve városra, hogy hát milyen tömérdek bűn van ebben a világban, nem csupán egy ilyen zárt közösségben élve, akkor úgy gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt a világot megjavítani, megjobbítani. Én úgy gondolom, hogy ezen minden egyes fiatal végig megy, nem vagyok ezzel egyedülálló. Egyébként egyre több mindent úgy gondolok, így 40 éves elmúlván, hogy nem nagyon van olyan dolog az életemben, ami csak prototípusként egyedül én éltem meg, vagy én élek meg, hanem vannak emberek, elődeim, akiknek az életében mindez már lezajlódott, és sokszor az a fiatalos büszkeség, hogy mi fiatalok új szemléletet, jobban tudunk valamit, majd mi hozzuk a megoldást, az előző generációk nem voltak erre alkalmasak. Ez sokszor egy fiatalban ott lehet, és sokszor kiábrándultsághoz vezet, hogyha az ő tervei, céljai nem úgy érnek célba. Mégis annak idején emlékszek rá, hogy gondolkodtam azon, hogy nem a rosszat kellene törvénybe iktatni, tehát hogyha valamit rosszat cselekszel, akkor annak mi lesz a következménye, és valami büntetés, hanem a jót kellene törvénybe foglalni, hogyha jót cselekszel, akkor annak mi lesz a jutalma. És arra gondoltam, hogy esetleg jutalmazni valamilyen formában, például, hogyha, és ugye itt megbukik a történet, mert a törvény az parancsol mindig. Jót hogyan lehet parancsolni? Nem tudom, hogy próbáltuk-e már parancsolni a jót. Szeress! Lehet parancsolni a jót, gyermekeimnek próbálom parancsolni, nem mindig sikerül nekik megtartaniuk, vagy megparancsolom, hogy bocsáss meg a testvérednek, vagy megparancsolom, hogy legyél szelíd. Ugye már eleve a kettő parancs és a szelídség, tehát hogy lehet szelídséget parancsolni, pláne fölhevülten, esetleg még erőszakkal is parancsolni a szelídséget. Hát a mi Istenünk nem így cselekszik, és mégis nagyon sokszor az ember, amikor önmaga is látja a korlátait, akkor másokat akar korlátozni. És testvéreim, nagyon sokszor ez a hívő embernek a hibája. Azért korlátozza a testvérét, mert önmaga is látja a saját korlátait. És nehogy már a másik esetleg egy kicsit szabadabb lehessen, mint amilyen ő. És azt látjuk, hogy a mi igénk nem korlátozni akar, hanem kinyitni akar. A törvény, ha nem volna, akkor az emberek nem tudnák, hogy mi a bűn, és mi nem az. A törvény azért adatott, hogy lássuk tisztán, hogy mi a bűn, és mi nem bűn. A bűn az, ami Isten értékrendjével nem összeegyeztethető. Isten értékrendje. És testvéreim, nagyon sokszor az ember nem az alapján akarja eldönteni, hogy mi a bűn, hogy az Isten értékrendjével mi összeegyeztethető, hanem mit gondol ő bűnnek. Mit gondol a társadalom bűnnek, mit gondolnak a törvények bűnnek, mi az, amit még szabad csinálni, mi az, amit már nem szabad csinálni. De azt látjuk, hogy az Isten akarata sokkal korábbi akarat, mint az emberi törekvések. És talán azt is tapasztalhatjuk az életünkben, hogy amit talán néhány évvel ezelőtt bűnnek gondoltunk, vagy nagyon-nagyon elvetendő dolognak, esetleg most csináljuk, és lehet, hogy nem gondoljuk bűnnek. Mert változtunk mi is. És nem azért, mert talán fölhígult az értékrendszerünk, hanem azért, mert rájöttünk, hogy tulajdonképpen azért akarunk másokat valamilyen szempontból korlátozni, mert mi magunk egy bekorlátozott emberek vagyunk, amiből nem tudunk, vagy nem tudnánk azáltal kikeveredni, kitörni, ha lehet így mondani, ugyanabban az állapotban kellene maradnunk. Magyarul a megváltás nem érkezne meg hozzánk. És azt látjuk, hogy ez az ige szakasz, a római levélnek a 6. fejezete, erről beszél, hogy hogyan érkezhet meg ez a megváltás, és mi a következménye annak, hogyha ez a megváltás megérkezik. Tehát a törvény az megjelent. Isten elhozta az ő törvényét, és amikor a törvény megjelenik, akkor egy nagyon érdekes dolog tapasztalható. Majd egy hét múlva terveztem erről beszélni, hogy amikor Ézsaiási Immánuel jövendőlésben megjövendőli az Úr, hogy meg fog születni az a gyermek, aki a békesség fejedelme lesz, akkor tulajdonképpen mi, amikor olvassuk ezeket az igéket, vagy esetleg olvassuk a Jelenések könyvét, akkor nagyon sokszor olyan, mintha az egész világtörténelmet, ha lehet így mondani, átélnénk. Mintha benne lennénk, mintha nem csupán 2017-ben élnénk, hanem mindaz, ami eddig történt, az hatással van ránk. Nem csupán olyasmi hatással, hogy itt húzódik a határ néhány kilométerre tőlünk, és Trianon, vagy éppen más törvények ezt hogyan hozták meg, ez is hatással van ránk, pláne akik 90-es évek előtt éltek itt, még inkább tudják, hogy milyen hatással volt rájuk, hanem az örök érvényű hatások, azok a hatások, amelyet az Isten cselekszik az emberiség érdekében, és mindenkire ugyanolyan hatással van, mert lehet, hogy aki Kamcsatkán él, azt nem nagyon zavarja itt ez a határvonal, hogy át kell menni a határon, viszont őrá nézve ugyanúgy ezek a lelki-szellemi törvények igazak. Ugyanis a törvény megjelent. És mi érdekessége van annak, hogy a törvény megjelenik, testvéreim? Az, hogy emberek másokon is számon kérhetik ettől kezdve a bűnt. Emlékszünk rá, én nagyon furcsáltam ott a Biblia legelején, amikor Káin megöli Ábelt. Emlékeznek a testvérek, hogy Ádám hogy lehordja Káint, hogy mit tettél, megölted a fiamat? Emlékszünk ilyenre? Nem. Úgy gondolkodtam, hogy hát hol van ilyenkor az édesapa? Hát mégiscsak a fiát ölték meg. Hát valamit kéne csinálni. Mit tudott Ádám csinálni? Mit tudott volna csinálni? Mit tudott volna csinálni, testvéreim? Mit tudott volna? Semmit. Semmit nem tudott volna csinálni. Semmit. Mert ő maga is egy bukott állapotban volt. Ő maga is olyan állapotban volt, hogy lehet itt erkölcsösködni, lehet itt mondani azt, hogy hát elnye-belnye nem lett volna szabad. Később emlékszünk rá, Éli mondja a fiainak, hogy elnye-belnye fiaim, azért nem kellene azt tenni, amit csináltok. Eljutott hozzám a híre, hogy milyen gonoszságokat hajtotok végre. Elmondja itt az ige szakaszunk, a 1 Sámuel 2.22-ben Éli igen öreg volt, meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Mondta is nekik, miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe körében. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró, de ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? Nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Érdekes, ahogy az ige szembeállítja Éli fiait és Sámuelt. Az egyik a bűnben leledzik, és az egyik fél a bűnben mélyül el, a másik az Úrnál pedig nőttön nőtt, és kedvességet talált Isten és emberek előtt. El tudjuk mondani, hogy a törvény ezt mondja, és úgy látjuk a törvény alapján, hogy te nem jó úton vagy. A törvény, amikor megadatott, akkor azt látjuk, hogy a számon lehet kérni a másik emberen. Hát erre már volt is példa a világtörténelemben, hogy számon kérték, csak egy egyszerű példa, emlékszünk rá, amikor a tanítványok elkötik azt a szamarat, amit az Úr Jézus mond, hogy kössétek el, hozzátok ide, mert szükségem van rá. És amikor elkötik, akkor megkérdezik tőle, hogy mit csináltok? Hát szabad ilyet tenni? Elveszitek másét? A mesternek van szüksége rá. Ja, jó, akkor tegyétek csak. De ott van az emberekben az, hogy ilyet nem szabad tenni. Ilyet nem lehet tenni. A törvényt minél inkább ismeri az ember, annál inkább meg tudja találni a másik emberben, de még inkább jobb, hogyha önmagában teszi, önmagában mindazt, ami nem összeegyeztethető az Istennel, ami összeférhetetlen az Istennel. Ezért adta az Úr a törvényt, hogy ezt tanulmányozzuk, erre figyeljünk, ugye az első Zsoltár, hogy magasztalja a törvényt, milyen jó arról éjjel és nappal gondolkodni. Az igaz ember ezt teszi. És amikor az ember elköveti a bűnt, akkor Isten mindig a sértett fél. Mindig az Isten ellen követi el, és az elkövető rovására követi el a bűnt. Ugyanis ez az üdvösség és a kárhozat szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy önmagunk ellen követjük el a bűnöket, amikor bűnt követünk el. És amikor a törvényt adta az Úr, akkor azt mondja az ige, hogy hát ezáltal megsokszorozódott a bűn. Mert most már azt is bűnnek látom, amit eddig nem. És ilyenkor szokta az ember mondani, hogy lehet-e nekem is még ezek után üdvösségem. Hogy most már tudom, hogy hogyan lát engem az Isten. Mert eddig nem így láttam önmagamat. Testvéreim, amikor az ember elkezd ezzel foglalkozni, akkor azt mondhatja, hogy vajon van-e olyan mély a kegyelem, hogy még engem is ki tudjon meríteni teljes mértékben. Van-e ilyen mély? És testvéreim, az a jó, hogy amikor mi találkozunk a saját bűneinkkel, vagy mások bűnével, akkor tudhatjuk, hogy van rá megoldás. A vádló az, a sátán az, aki azt mondja, hogy erre a bűnre már nincs megoldás, ezt muszáj levezekelned, és tudjuk, hogy a bűn zsoldja, ahogy mondja, a bűn következménye, vagy a bűn fizetsége a kárhozat, a halál. Lehet-e nekem is még üdvösségem? Ha a bűnnek, ha lehet így mondani, láthatósága növekszik, akkor a kegyelem attól azzal lépést tud tartani. Én úgy gondolom, hogyha nagyon könyörtelen testvérek lennénk, akkor elmondhatnánk, vagy csinálhatnánk egy ilyen bűnösségi ranglistát, hogy álljon ide, aki a legbűnösebb ebbe a gyülekezetbe, álljon oda a második, a harmadik, a negyedik. Testvéreim, a gyermekeimnél tapasztalom ezt. Amikor tudják, hogy valamit elkövettek, és úgymond már talán bocsánatot kértek érte, egy perc múlva a másik elköveti, úgy tudják, hogy itt most mi fog következni, milyen büntetés fog következni, mint a vízfolyás. Mint a vízfolyás. Úgy tudják, hogy itt most ez a büntetés fog következni, és még azt nem mondom, hogy a kélyes örömmel, de valamilyen szinten még örül, hogy ez a büntetés rajta is meg fog esni, hogyha már egyszer ő is az elszenvedője kellett, hogy legyen. És testvéreim, az Isten azt akarja, hogy annak ellenére, hogy megnövekedett a bűn, azáltal, hogy most már tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi mindent elkövettünk, azáltal nem azt akarja, hogy elcsüggedjünk, vagy azt mondjuk, hogy most már nekünk nincs reményünk, lehet-e még nekem is reményem az üdvösségre, hanem el tudja mondani, hogy Uram, nem akarom elhallgatni a bűnt. Egyik Zsoltárban van, hogy titkos bűneimet ne rót fel nekem. Sokszor gondolkodtam, hogy mit jelent ez a titkos szó. Titkos. Azt jelenti csupán, amiről nem is tudok, mert titkos. Vagy az, amit eltitkolok mások előtt. Eltitkolom. Én tudom, hogy bűn, de amíg mások nem tudják, addig azoknak, ugye szokta mondani, addig nem fáj, addig nem okoz csalódást, addig nem úgy tekintenek rám. Hogyan titkos ez a titkos? Hát testvéreim, úgy gondolom, hogy a mi Istenünk azt akarja, hogy előtte ne legyen titkos bűnünk. Lehet, hogy egymás előtt nem kell minden bűnünket az utolsó szőrszálig fölhánytorgatni és elmondani, bár tapasztalat az, hogyha van olyan lelki testvérünk, akivel meg tudunk az életünkről mindent osztani, akkor utána számon is tud minket kérni. És talán jó ez, házastársaknál kifejezetten ajánlott, de mindenki másnál is, hogy legyen egy olyan testvére, aki számon kérheti abban, ami esetleg neki egy hiányossága, fogyatkozása, vagy éppen nehézsége. És testvéreim, az elhallgatott és elkitkolt bűneink nem lesznek a kegyelemnek a tárgyai. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy mivel mások nem tudják, ezért az Úrral nem kell vele beszélni, Az nem fog a kegyelemben részesülni, az a bűn. Az Úr azt akarja, és sokszor, nem tudom, hogy vettük-e már észre, az Úr olykor azért buktat le bennünket bűneink kapcsán, hogy azokat tudatosan föl akarjuk vállalni. Emlékszünk, hogy mikor merte fölvállalni igazándiból a bűnét Dávid? Amikor lebukott. Amikor lebukott, addig úgy húzta, halasztotta, próbáltott sakkozni, hogy hogyan tudja ezt elkerülni, viszont amikor lebukott, akkor onnantól kezdve fölvállalta. Nem biztos, hogy az Úr mindig mindenben lebuktat bennünket. Azt szeretné, hogy mi magunk bukjunk le magunk előtt. Hogy mi magunk vegyük észre vele való kapcsolatban, hogy Uram, itt tisztításra lenne szükség. Uram, amikor a te ígéret olvasom, akkor ez engem megítél. Köszönöm, hogy te nem csupán azt parancsolod, hogy mit ne tegyek, hanem azt is parancsolod, hogy mit tegyek, testvéreim. Mert nincs az a mennyiség a bűnben, ami a megbocsátás útján ne kerülhetne tisztázásra. Tehát a bűn az újjászületett emberek életében is megjelenik olykor, de egyáltalán nem úgy szabad megjelennie, mint amint megtérésünk előtt ez történt. Az ige foglalkozik azzal, hogy Krisztusban új életet nyertünk, azt mondja, ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. És itt egy képet hoz, 4. versben azt mondja, a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is egy új életben járjunk. Nagyon sokan szeretnének eltemettetni a halálban, ilyen bűntelen életet élni, de nem biztos, hogy ott van az új életben való járásnak a vágya. A bemerítésben tudjuk, hogy két mozzanat nagyon fontos. Az egyik a belemerítkezés, a másik a belőle való kijövetel. Tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus halála, és ugye itt a halálról van szó, a bűnre való tekintettel halt meg, a megváltás lehetőségét hozta, mi viszont a bűnnek halunk meg. Az Úr Jézus Krisztusnak nem kellett meghalnia a bűnnek, mert ő nem követett el bűnt. Nekünk viszont a bűnnek meg kell halnunk, azaz használhatatlanná kell válnunk a bűn számára. Ne tudjon bennünket használni a bűn, azaz közömbössé tudjunk bánni, lenni a bűnnel. Ne tudjon velünk akcióba lépni, ne tudjon velünk kapcsolatba kerülni. Azt mondja az ige, A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk. A föltámadás által pedig használhatóvá váljunk, vagy váltunk Jézus Krisztus számára az új életre. Ez azt jelenti, hogy a régi életünk természetes tartozéka lehetett a bűn, az új életünké viszont nem lehet. Nem lehet természetes tartozéka, mert Jézus Krisztus az élet válik a természetes tartozékává. Nem váltunk képtelenné a bűnre, testvéreim, de képessé váltunk a bűn elleni eredményes harcra. És ez egy nagyon fontos dolog. Képessé tesz bennünket az Úr a bűn ellen való harcolásra. És a bűn az újjászületett ember életében is időnként olykor megjelenik. De nem úgy, mint velejárója vagy természetes hozzátartozója. Nem lehet az újjászületett embernek a célkitűzése olyan, amibe valami módon belefér a bűn. És testvéreim, az újjászületés előtt lehetett ilyen célkitűzés, mert belefért, de most már a hívő ember számára fáj a bűn. Honnan tudom, hogy meg vagyok-e térve? Onnan, hogy fáj a bűn. Hogyha nem fáj a bűn, akkor nem vagyok megtérve. Hogyha fáj a bűn, és mindenképpen menekülni akarok tőle, nem a következményeitől akarok menekülni, hanem magától a bűntől, Jézus Krisztushoz akarok menekülni, akkor az én életemben ott van már Jézus Krisztus. Akkor az én életemet ő irányítja. És testvéreim, mondjad tovább, hogy ehhez szükség van még egy mozzanatra. Meghaltunk a bűnnek, és föltámadtunk az életre. Azt mondja, ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testeteken, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Egy szóval össze lehetne ezt foglalni, odaszánás. Mert ugye a 12. fejezetben fogja még inkább ezt az ige kifejteni. Szánjátok a ti tagjaitokat és testetek oda, teket oda élő és szent áldozatul az Úrnak, ami kedves számára. Odaszánás, mit jelent ez? Valamiről lemondok, és ezután oda teszem, ahol jobb helyen van. Rájövök, hogy valami, ami nincs jó helyen, mert jobb helyen is lehetne. Oda szánom. Ugye volt itt most szó a cipős dobozról, hogy volt itt csomagolás, meg sok odaszánást hallhatunk ilyenkor. Oda szánom. Jobb helye van, mint hogyha csak otthon a polcomon porosodik. Jobb helye van, amit esetleg már kinőttem, és hogyha otthon a polcon áll. Jobb helye van. És testvéreim, hol van a legjobb helyen az én életem? Hol van? Azt mondja az ige, hogy amikor a bűn rabjai voltunk, a bűn szolgálatában álltunk, amikor természetes velejárója volt az életünknek, hogy az még belefér, az még az életem része maradhat, vagy része lehet, akkor azt mondja az Úr, hogy szálljuk oda a mi tagjainkat. Valamiről lemondok, azért, mert tudom, hogy ahova kerül, ott jobb helyen van. És testvéreim, nagyon sokszor ezt nehéz megtenni. Nehéz megtenni, mert a sátán azt mondja, és a sátánnak az a taktikája, hogy mivel egyetlen módon tud rajtunk uralkodni a bűn, hogyha oda szánom magam a bűnre. Ezért mindig, ha lehet így mondani, kontrollálhatom magam, vagy mindig ellenőrizhetem magam, mire van oda szánva az én életem. Akár óránként megkérdezhetem magamnak a hét napjain, hogy mire vagyok most én oda szánva? Mi az, ami az én szándékom, ami az én, amit önszántamból, jó szántamból, ha lehet ezt mondani, teszek? Amire vágyakozok, ami az én életem mozgató rugója. Mert testvéreim, a sátán nem tud a mi életünkbe férkőzni csupán a bűnön keresztül. A sátán semennyire nem tud uralkodni a bűnön az embereken, csupán, hogyha, ahogy Ádámnál is, Évánál is, az élete részévé válik. Hogyha elutasítást kap, akkor azt mondja Jakab apostol, hogy kész még elfutni is. Ki szokott futni? Hát aki valamilyen szintű megszégyenítésben van része, túl későn indult el a buszhoz, és futni kell, vagy éppen kergetik a kutyák, és úgy gondolja, hogy most nem harcolni akar, hanem elmenekülni. Hát, hogyha a kutya úgy érzi, hogy az már nem az ő felség területe, ott már nem érzi a saját illatát, és ezért békén hagyja. Ki az, aki szalad, aki megszégyenül, vagy valamilyen szinten megszégyenített helyzetben van? Testvéreim, a sátán csak az Úr Jézus Krisztus által szégyenül meg. Mi a mi erőnkből nem tudjuk megszégyeníteni. Jézus Krisztus számára ez egy fölhasználható és egy fölhatalmazott élet. Emlékszünk a tékozló fiú hazaérve mit mond? Tegyél a béreseid közül a legutolsóvá. Azt mondok, vagy azt csinálsz, azt csinálok, amit mondasz. Azt kész vagyok, most már nem magamtól hozni döntéseket, mert az ide visz, hanem kész vagyok olyan emberré válni, amilyennél te kérsz. És testvéreim, a bűn zsoldja a halál. A sátán csak a bűnön keresztül tud bennünket megkörnyékezni. Csak úgy, hogy az Istentől elfordítsa a mi tekintetünket. Azt látjuk, hogy a bűn bejött ebbe a világba, és az élő embert halandóvá tette. Nem halt azonnal meg, de halandóvá vált. És a halandó életét az ember olyan sokszor félti, és olyan sokszor a saját szolgálatára akarja állítani. Az Úr azt mondja, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. A bűn következménye a kárhozat, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Jézus Krisztusban. Mire szánom oda magam? Én úgy gondolom, hogy egy nap, ha megnézzük a döntéseinket, vannak szándékaink, amelyek valamilyen döntéseket szülnek. Az Isten azt akarja, mi Úrunk arra akar felhatalmazni bennünket, hogy olyan döntéseink legyenek, amely az a halál, a bűn elengedése és az élet képessége, magunkra vétele az mozgat. Hogyha ez tud lenni a mi életünkben, akkor azt mondja az ige, hogy ha nem uralkodik a bűn a ti halandó testeteken, hogy engedelmeskedjenek a kívánságainak, akkor föl tudjátok venni az igazság fegyvereit, hogy szolgáljatok az Istennek. Gyerekkori énekem említettem már itt, ha elhagyod a bűnt, szolgálsz az Úrnak. Itt is szolgálni, ott is szolgálni. Igen, csak nem mindegy, hogy ki az én uram, ki az én gazdám. Testvéreim, megvan az emberben az önállóságnak a vágya. De azt látjuk, hogy az önállóság leginkább előbb-utóbb a bűnhöz fog csapni bennünket. Adja az Úr, hogy hadd tudjuk ezt fölismerni. Hadd tudjon ez az odaszállás a mi életünkben ott lenni, hogy amikor apró pénzre kell váltani az Isten akaratát, akkor a mi életünkben óráról órára és napról napra hadd tudjon ez a vezettetés mennyire vánulni, hogy élet fakadjon a mi gondolatunkból, cselekedetünkből, beszédünkből és tetteinkből. És testvéreim, bár a törvény alkalmas arra, hogy elítélje az embert, vagy ezáltal olykor elítéljenek bennünket is, vagy mi megpróbáljunk másokat elítélni, de tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csupán az ítélettel jön, hanem az Úr Jézus Krisztus az életadás lehetőségével is jön. Vágyjunk ilyen életátadók lenni. Vágyjunk úgy élni, hogy azért ismerik a törvényt, hogy ezáltal még inkább az életadás vágya, hagy fokozódjék bennünk egymás iránt és a környezetünk iránt. Amen.